arcúverésekkel, mindennel elrógyított középső kereszten függő Názáretét annyira csúfolják az egyház vezetői, a papok, díszruhában a nép. Nem támad semmi szánalom benne iránta. Ő is csúfolta. Ebben az emberben olyan kemény volt a gonoszság. És amikor a társa megvallotta, és azt mondta, hogy mi méltán. Őben nem támadta az érzés, hogy mi igen, mi méltán. Mi méltán. Megismételem, ezeket el kell újra mondanom, hogy aki nem akar hazamenni, nem megy haza. A 160. Zsoltárból olvasok valamit. Nagyon illik erre a történetre. Olvasok a 160. Zsoltárból egy szakaszt. A 10. verstől. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a felséges döntését, ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből, kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából. Ez a rabló nem ismerte ezt a Zsoltárt. De élt vele. De átélte. De gyakorolta. Amikor imádkozott, megint a Zsoltárt olvasok, jó? Tudom, hogy szerettek a Zsoltárokat. Azt se bánjátok, ha más olvassa nektek. A 102. Zsoltárból a 18. vers. Ezt a Zsoltárt sem ismerte a Lator, de gyakorolta. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Egy ember, aki életében először imádkozik, és csak egy mondata van, valóban gyámoltalan. Nem veti meg a gyámoltalan a kimátságát. Meghallgat ezt a könyörgést azonnal, azonnal válaszolt, és a pokol küszöbéről a paradicsomba vitte. Ha közületek valakinek és valakiknek, mert eljön, jönnek váratlanul nehéz napjai, úgy gondolom, mindenki szenvedett már ilyen vagy olyan szenvedést. Senki sem mondhatja, hogy most már elég, nem jön több. Sőt, ahogy közeledünk a életünk végén, egyre nyomorultabbak leszünk. Ebben számolni kell. Nagyon kevés ember mentem nagyon simán. Láttam a feleségem 97 hónapját, a halálosabb fél óráját. Ott fogtam a kezét. Ő hazament boldogan, de nehéz út volt. De ha eljön, nehéz és kemény út, mondjátok, hogy Uram, méltán. Nem értem a szép és jó időkkel. Nem használtam ki jól, amikor a testem, egészségem a kezemben volt. És akármilyen Uram, akármilyen nehéz Uram, csak közelebb visz hozzád, Uram. Mert szeretlek téged, most is szeretlek, még jobban szeretlek, tehát minden javamra van. Próbálj meg, de gazdagodni fogok. És a végén a hitem, mint a cincben megpróbált arany, úgy fog fényleni. Csak folytasd, Uram. De ne hagyj el, Uram. De vigyázz rám, Uram. És úgy lesz. Nem kell félni. Elmondtam nektek, hogy már a legvégén jártam a 3 hetes szörnyű fájdalom a közepette. Azt mondtam, Uram, a több csepp jön, nem bírom a kicsordul. Véget ért. Most is szégyellem, hogy azt mondtam, hogy nem bírom. Eljött idő, hogy kellett bírni, és volt erő. De hadd mondjuk, hogy méltán. Ez hozzá tartozik a kegyelem elnyésre, hogy én ugyan méltán. Amit eddig kaptam, meg kapok, méltán. De ennek a Latornak ez a szenvedés javára vált. Ha nem feszítik meg, nem tér meg. Ha nem feszítik meg, ha nem kerül erre a keresztre, nem üdvözül. Ezzel az úton kellett neki haza találni. És újra mondom, aki nem akar hazajutni, nem jut haza. Aki haza akar jutni, biztos hazajut. Most még egy kicsit beszélnem kell a Bibliáról. Egy keveset. Azért, mert hát gyerekkoromtól kezdve, 10-es koromtól már rendszeresen olvastam a Bibliát, 12-es koromban már megengedték, hogy gyerekórákat megtartsa, sőt felnőtteknek is, mert azért mondom, sokat prédikáltam, sokat hallottam, sok igehirdetést. Nem hallottam soha olyan igehirdetést, amely a meg nem tért Latorról szól volna. Megmondom, miért hozom ezt fel. A sátánnak az az akarat, hogy senkinek ne kerüljön kezébe a Biblia. Ha már kezébe került, ki akarja tépni? Ha nem tudja kitépni, jó van, ott van, csak ne olvassa. Ha olvassa, ne figyeljen oda. Ha odafigyel és megérti, ne fogadjon szót. Ha nem fogadod szót, ne bánja meg az engedetlenségét. Vegye könnyen. És ha már nem tudja eltakarni ezt a 3 keresztet, nem tudja eltakarni a középső keresztet, akkor igyekszik rámutatni arra a keresztet, ahol megtért a Lator, és mindig mondja, látod, az utolsó percben is meg lehet érni, és olyan vak és ostoba az ember, hogy elviszi, az utolsó percben meg lehet érni, ez a raktora élete nem utolsó percében, hanem első találkozása alkalmával. Az első 6-7 órát használta ki, még találkozott Jézussal. Nem úgy, hogy évek telnek el, és majd. Nem igaz, hogy az utolsó percben, hanem a legelső órákban, ahogy megérzelődt a kegyelem lehetősége, élt vele. És hogy eltakarja ezt a másik keresztet? Úgy, ahogy el lehet veszni az utolsó órában. Sátán mindig erre mutat, hogy meg lehet menekülni az utolsó órában. De hogy el lehet veszni az utolsó órában, ez nem. Én tanul vagyok rá, mert sok helyre vittem úrvacsorát. Hosszú 51 éves, meg még tőle elkész szolgálatom alatt. Hiába. Bármit tettem, késő volt már. Szinte védkeztem érzel, mikor odrom a jeleket, jegyeket, de nem tagadhattam meg. Nem tudtam, mi történik vele. A maga igazságát beszélte. Hiába kértem a bűnbánatra, imádkozzunk együtt. Ki mondta, hogy bűnös vagyok? Mit csináltak? Mit mondtak rólam? Elkezdődött egy védelmi beszéd. Olyan szörnyű volt. Nagyon ritkán történnek, hogy valaki meghajtotta a fejét. Uram, légy irgalmas hozzám, bűnös vagy. Igen, ez a sátán akarata, hogy elterelje a figyelmünket. Ne gondoljunk erre a latorra. Mi pedig most mai estén éppen őrá tekintünk, az ő történetére. Mert ott nem történt meg, amit Isten akart, az történt, amit a sátán akart. Akkor felteszek egy kérdést. Szeretettel és komolyan kérdezem, nem felülről, hanem egy szinten veletek. A ti életetekben hogy van? Hányszor érvényesül Isten akarata, hányszor történik meg az ő akarata, hányszor a sátán akarata. Ha ki kéne mutatni egy százalékos kimutatásra, mit mondanátok, hogy fele-fele? Jó, van ez így? Én azt a példát szoktam felhozni, hogyha valaki azt mondja, én olyan hűséges vagyok az én férjemhez. Egy évben egyszer-kétszer nem vagyok, na de hát az nem számít. Házasság ez? Ha én naponta csak egyszer hajlok el, és a fekete bőrögé megcsókol engem, és a karjába dőlök, milyen figyelsz? Mit érez az, akit megsértettem a hűtlenségemmel? Mert minden bűn elpártolás. Nekünk az a parancsunk van a második Zsoltárban, hogy csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, amíg vagytok vele az uton. Nem a másik vőlegényt, a fiút csókoljátok. Minden szófogadás, minden megküzdött kísértés, minden győzelem a bűn felett Jézus erejével, egy csók a vőlegény arcán. Ajándékozzátok meg a szeretetekkel, mert vágyik rá. Júdástól kapott egyet. Még olyan szépen szólt ott, és egy barátom. Még egyszer felajánlott a barátságát az álló csók után. De rettenetes lenne nekünk azt mondaná, amikor megcsókoljuk. Hát te miért jöttél ezzel a csókkal? És mi van mögötte? Most még egyszer rátérek a legfontosabbra. Az Isten megadta ennek az embernek a legnagyobb csodát látni. Láthatta, hogyan békül ki az Isten az egész emberiséggel. Látta az egyetlen oltárt, amely megállhat az Isten előtt. Látta azt a vért kifolyni, amely jobbet beszél, mint az Ábel vére. Hallotta azt a kiáltást is. Atyámat, te kezeidbe teszem a lelkemet. Ismét kimondhatta, hogy atyám, értenie kell, hogy végbe ment a munka. Látni kellett azt a diadalmas elköltözést. Rengett a föld, sötét volt minden, az egész természet megrendült. A társa megtért. Ő megmaradt olyan keménynek, amilyen volt. Véget fog érni ez az evangelizáció. Lehet, hogy ad még Isten nektek alkalmat más ilyen szolgálatokat is hallani. Ne legyen a szívetek kemény. Vannak ez fiatalok is, nem ismerem őket, vannak idősebbek is. Istennek egyetlen igénye van. Nincs kisebb. Nem lehet leértékelni, mint a forintot. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. Halljátok ezt? Teljes és minden. Nem úgy van, hogy szeresd jobban, mint másokat. Azért mégis legjobban őt, hanem teljes szívből. Nekem ezzel kell elbúcsúznom. És befejezésről még egy próbáról kell beszélnem. Mikor a lator megtért és megkapta azt a biztos ígéretet, hogy a paradicsomba jut, még át kellett mennie egy nagyon nehéz próbán. Megtörték a lábszárai. A közéső kereszten Jézus meghalt. A két lator még élt. Mivel jött a nagy ünnep, a nagy szombat, a nagyon-nagyon ünneprendő szombat, ezért azt kérték Pilátustól, mert benne van a Mózes könyvében, hogy ne maradjon a ünnepen, a szombaton akasztott ember a fán, vegyük le őket, de még élnek. Megtörték a lábcsontokat. Én sokáig úgy tudtam, és úgy is prédikáltam, mert így gondoltam, hogy és van is benne igazság, hogy azért törték meg, hogy a véredények elszakadjanak, és belül elvérezzenek. De nem ezért volt. Most, amikor már sokan foglalkoznak a keresztfeszítés dolgaival, nem lehet kipróbálni, mert már nincs keresztfeszítés, de orvosoknak, sok orvosnak a vizsgálata nyomán, olvastam egy ilyen orvosi tanulmányt, a keresztfeszített embernek minden lélegzett vételnél meg kellett mozdítani magát, kezét és lábát a szegeken, hogy tele tudja magát szívni. És amikor kiengedsz a levegőt, akkor még egyszer. És így ment a légzés. 6 órán át Jézusnál. De ha megtörik a lábszárat, nem tudja magát kiemelni, megfulladt. A két rabló megfulladt, 2 percen belül, mert nincs tovább. És ez a megtért Lator, a megtérése után, az üdvösség biztos ígérete után, amelyet megragadott, nem esett kétségbe, nem botránkozott meg. Uram, megígérted nekem a legnagyobbat, és most törik a lábszár csontokat. Ezt azért mondom, ha valaki, talán most vagy az ezen a héten, vagy hamarabb, Jézus mellett döntött, és a körülményei megnehezettek. Nem könnyebbek lettek, hanem nehezebbek. Nem kell meglepődni. Az a Lator már régen jó helyen van, és most nem sajnálja azt, hogy hamarabb ért haza. Nehéz volt az a 2-3 perc, de nem sajnálja, hamarabb ért haza. Minket minden előre visz. Az öröm is, a fájdalom is, ha szeretjük az Urat. Bízzatok az Úrba jó és nehéz napokban. Kezét ne engedjétek el. Ez az igazi életbiztosítás, örök életbiztosítás. Imádkozzunk. Köszönjük áldott Istenünk, hogy minket elért a Te igéd. Megtörted a szívünket. Ott, ahol a kősziklák megrepedeztek, megrepett a mi szívünk is, meglágyítottad. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem csak lakás, de templomot szenteltél bennünk, és áldott igéd, a Szentlélek hangja hallatszik bennünk. Halálatosan kérünk, mikor most újra megszorítjuk a kezedet, és megy az, hogy a szívünk feldobog. Őrizd meg minket, de mi nem akarunk elszakadni tőled. Mi nem akarunk más szeretni, senkit, csak téged. És mi megyünk az úton, engedelmességünk csókjaival hódolunk neked. Könyörgünk azokért, akikkel egy családban vagyunk. Ó, add meg, Uram, hogy amikor el kell menni, és majd ők is elmennek, egy helyre menjünk. Hadd legyünk ott, ahol Te vársz minket, az örökös örömben, örök biztonságban. Amen. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne világteremtetése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Az új bibliafordítás szövege szerint olvasom Isten igéjét a Bírák könyve 16. fejezetéből a 25. verstől. Azután olyan jó kedvük támadt, hogy ezt mondták. Hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta. Ereszel, hadd tapogassam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Uram, Uram, ne feledkezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgy, hogy a ház rádölt a városfejedelmekre, és az egész népre, amely benne volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Ezután elmentek a testvérei, és apjának egész háza népe, fölvették és hazavitték, Szóra és Esztávol között temették el apjának, Manoának a sírjába. 20 évig volt Izrael bírája. Isten kegyelméből előttünk van egy nagyon ismerős történet. Nekem pedig mindig egy fájó emlékem fűződik hozzá. Amikor Munkácsi segédlelkész voltam, akkor írtam ezt a vallomás című kis füzetkét, amelyet már többen megkaptak. Béni bácsi, Szikszai Béni bácsi kinyomtatta, és kért arra, hogyha van hasonló írás, küldjem el, és akkor a Sámson történetével foglalkoztam, volt időm, megírtam egy elég derekas kis füzetkét, és elküldtem neki a nyomta számára, betelni a nyomta számára. Nem sokára visszajött a kéziratom, az egyik alfajezet piros ceruzákkal alaposan keresztül firkálva, a cím kijavítva. Az a rész, ahol Sámson először találkozik Filiszteus leányjal a Timnát szőlőjében, én ezt az alcímet adtam neki, hogy négy szem közt a legkedvesebben. Bénin bácsi odaírta, hogy négy szem közt a bűnnel. Neki volt igaza. Annyira bántott engem, hogy ennyire mellé fogtam a magyarázat, vagy az egészet berogtam a tűzbe. Nagy vaskája volt a segédlelki szobában, elégett. Nem sokára jött Bénin bácsi levele, hogy várja a nyomda, a kis füzetet küldjem, hamuvá lett. Azóta nem tudtam megírni, de annyit megenged Isten, hogy időnként tudok róla szólni, és most is valami keveset a Sámson történetéből megpróbálok elmondani. Nekünk ezen a héten, ugye a fejünk felett van ez a Isten kegyelméből szorító mondat, nem történt meg. Ez a hétnek az összefoglaló címe. És arról beszélünk, aminek meg kellett volna történni, de nem történt meg. Annak kellett volna is kell megtörténnie, hogy a szívünket az Úr Jézusnak adjuk. Szövetségedet elfogadom, új szövetségedet, magamat egészen odaadom. Sokan énekelték, akik itt vannak, és fogjuk is még énekelni. Isten akarat az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. A mai estének egyetlen célja van. Itt van egy tört cserépe, de én az vagyok. Minden oldalon megrepedezve, de még a kegyelem összefog. Azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, ez az Isten akarata, hogy higgyetek a Jézus Krisztusban, és ebben a hitben életetek legyen. Mert aki a fiú, azért az élet. Akiben Isten az Isten fia, az élet is meg abban. Nagyon mesértődött egy református egyháztag a Málamosra, amikor azt mondtam, hogy tele vagyunk mozgó koporsókkal. Egyik kikérte magának, hogy ő nem mozgó koporsó. Azt mondtam, akkor mozdulatlan vagy, olyan mindegy, de Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene. És aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Valaki mondhatja, hogy Istenem, Istenem. Isten nem vállalja, mert nem a holtak Istene, hanem az élőké. És csak az él, aki az élő Úr Jézus befogadta a szívébe. Ebben a történetben különös események vannak a Sámson történetben. Nem minden pontját szabad magunkra alkalmazni, illetve alkalmazni kell, de vigyázni kell, hogy az ördög ne segítsen a magyarázatban. Mert itt megint itt van egy ember, aki az utolsó órában hazatalált. Hallottunk arról a latorról, aki az utolsó órában sem talált haza. És elmondtam, hogy a sátán annyira szereti, ha már nem tudja megakadályozni, akkor hadd nézzen mindenki arra keresztre, amelyiken megtért egy ember, egy gonosz ember, ahogy mondani szokták, az utolsó órában. Elmondtam, ugyanéztem tegnap, és elmondom újra, hogy nem az utolsó órában tért meg, hanem az első néhány órában, ahogy a Jézussal találkozott. Sámsonnak megadatott egy hazatérés, de rettenetes úton egy eltékozolt élet után az Isten kegyelme lehajolt hozzá. Szeretném ezt bemutatni előttetek és a tanulságait levonni, mert Sámson egy intő példa mindnyájunk számára, hogy hova visz a keresztény élet, hogyha az egy testileg keresztény élet. Olyan megdöbbentő, hogy Pál apostol kénytelen azt írni Korintusban, hogy még testiek vagytok. Hát a Szentlélektől újjászülettek, hogy lehettek testiek? És Pál azt írja, szivakodtok, versengtek, világi bírák előtt pereskedtek, sőt, olyan utálatos dolog is megtörtént, hogy valaki elvette a mostohanyját. Apja meghalt, s elvette az apja volt feleségét. És ti eltűritek? Eltűrték, mert testiek voltak ők maguk is. És ha odaállították volna ezt az embert a gyülekezet elé, mit tettél? Hát a mostohanyára tettél, de azt mondta volna, én meg te rólad ezt meg ezt tudom. És a gyülekezet nem mert elítélni. Pálnak keményen kellett közbelépni. Most egy kérdést kell föltennem, hiszen minden Isten tisztelet egy jó tanóra is. Kiki csendesen belül, az Isten szín előtt, mert csak ő tudja, igaza vagy nem. Mondjátok meg ti, akik már hívő emberek vagytok, kétszer születtetek, hogy testi keresztjének vagytok, vagy lelki keresztjének. Milyen szomorú volt Pál, amikor azt írta, hogy tejének italával, csecsemőként kell benneteket kezelni, mert nem vagytok képesek a keményebb eledelre. A testi vonások, az érzékiség, a test sokféle akarata és indulata erősebb, mint a Jézus iránti szeretet. Én szívből kívánom mindenkinek, hogy a római levélben van az igazi Isten tisztelet, amikor a testünket is oda szenteljük. Ti mind, akik itt vagytok hívő emberek, templomok vagytok, Isten templomai. És aki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten. Mikor hazafelé jöttem már Szibériából, repültünk olyan terület felett, Sztalinnak sok bolga intézkedése volt, különféle víztárolókat rendelt el, ott, ahol templomok álltak. Láttam templom csúcsokat kiállni a bocsárból, a sárból, el voltak árasztva. És mindjárt arra gondoltam, hogy az én templomom hogy van, nincsen mocsárba. A ti templomotok nincsen mocsárba. A ti testetek az Istennek temploma, a templom pedig szent. Sámson nem szentelte oda a testét. Izrael virája volt sok éven át. Verte, pusztította a filiszteusokat. Szíve szerelmével meg a filiszteus lányokon csüngött. Olyan különös az valaki, hogy valaki szereti az Úr Jézus, mert szereti. Ugyanakkor nagyon sok dologban megszomorítja, hűtlen, engedetlen. Járja a testi vonalat a lelki helyet. Nézzünk néhány tanúságot a Sámson életéből. Előbb egy nagyon fájó mondatot idézek. Most már nem tudom, hogy ki mondta. És talán nem is mindenkire lehet alkalmazni, de nagyon sok esetben fájdalmasan igaz, mikor valaki az élete végén, utolsó napjaiban, élete hajlatában tér meg. Erről az ilyen megtérésről mondta valaki, hogy aki az egész élete lángját, melegét, kisgyertyájának fényét, melegét, a magának és a testnek élte, de az utolsó órában, így mondva, megtér, akkor az utolsó lobbanásnak a fényét, melegét, füstjét az Isten arcába fújta, és úgy ment el. Éles és kemény kifejezés, de van benne valami, az Isten arcába fújta. Isten eltűri ezt, elviseli, elfogadja. De milyen szomorú, hogy valakinek elég az élete, nem Krisztusért, és a végén azt akarja, hogy mennyi fénybe költözzék. Nagyon sokat szenvedett Izrael amiatt, hogy Sámson ilyen bírája volt. Nem tanult sem a szülei hitéből, hintették a szülei, amikor a filiszteus lányokkal kezdett barátkozni, hiába. A temetéséről olvastam most, hogy apja sírjába temették el. A szülei nem érték meg ezt a megtérést, ezt a megmenekülést, de a szülők imádságát meghallgatta Isten. Sámson szülei sokat imádkoztak megtévedt fiúkért. Az édesanyának, aki sokáig meddő volt, Isten megjelentette, hogy kapsz egy fiúgyermeket, de már a fogantatástól kezdve vigyázz semmiféle részegítő italt, semmiféle kábulatot magadba. Hordozd el azt a magzatot az Isten számára megszentelve. Szeretném a figyelmeteket valamire odairányítani. Úgy szégyellem is testelem, hogy lelkész létemben csak néhány éve vettem észre ezt az igét, pedig olvastam, de nem vettem észre. Olvastam és nem láttam. Amikor Mária, Jézus anyja, az angyali üzenet után, a kis Jézussal méhében, meglátogatja Zakariás feleségét, Erzsébetet, a kis 6 hónapos magzat keresztelő János repesni kezdett az anyja méhében. Megérezte a magzat Jézust. A magzat nagyon érzékeny, és Sámson anyjának oda szentelt élete egyik oka annak, hogy Isten meghallgatta az ő agyai imádságát. Nem csak imádkozott, de oda is szentelte magát a fiáért. És az az imádság ott a rabszolga malom börtönben utolérte ezt a haszontalan fiút. És újra nőni kezdett a haja, lehajol hozzá újra a kegyelem. Egy olyan esetet mondok el, amelyet szívesen mondok el ott, ahol ugyanúlik, hogy elmondhatom. Én 76 éves vagyok most, és csak egyszer láttam ilyet. Egy családnak voltam a vendége, kedves, egyszerű hívő családnak, de olyan zamatosan hívők voltak, jó ízűen, olyan valóságosan. Van alma ilyen, olyan, és van a jó ízű, zamatos alma, és minden, van a keresztények a jó ízűek. A levegő, a környezet körülöttük a jó ízű. Csendesen, szelíden, on erőteljesen érték az istenfélő életet. A feleség olyan 7 hónapos terhes lehetett, nem jól érte magát, nagyon mozgott, a baba is lefeküdt a diványra. Én az asztalnál ültem, egyszer a férj, az apa, odaül a felesége mellé, megfogta a kezét, másik kezét rátette ugye a magzat fölé, és olyan buzgón, olyan gyermeki szívvel imádkozott és megáldotta a születendő gyermeket. Tudtam biztosan, hogy megáldotta, az az áldás behatolt a magzatba. Én is áldást kaptam. Ők is. Most is előttem van, ahogyan a méltósággal, ahol az Isten félel nagy tudatával mondta azt az imádságot, és kérte arra a magzatra, bár bűnös szülők gyermeked, a kegyelmed Uram takarja be, a Krisztusért kérlek, áld meg ezt a születendő gyermeket. Nem tudom, hogy később kéletben, nem találkoztunk többet, de megmaradt az emlék. Ez az édesapa nekem olyan prédikációt mondott, amikor 40. házassági évfordulónk volt, nekem is megadta Isten, hogy álmosdon, minden gyermekem ott volt, minden gyermekével, és én sorra megállhattam a gyermekeimet, itt van a Bibliám fedelén belül, minden gyermekeknek adott áldás. Olyan ünnepélyes dolog volt, amikor név szerint, születési sorrend szerint kiszólíthattam a gyermekeimet, és mindegyiket megállhattam, hogy ülekezet előtt, és elmondtam, hogy testvérek, ezt gyakorolták az ősatyák. És megkérdeztem az édesanyákat, az édesapákat, egyszer is, mióta az a gyermek megérkezett, meg tudtátok-e áldani? Sámson anyja és apja nem imádkoztak hiába. Imádságuk utolérte ezt a szökevény fiút, ezt a nagy kamasz, ezt a haszontalan kamasz, tehát a Sámson utolérte. Meggyírt haját, kopasz fejét, megvakítva, láncokon, a malomban, egy barom helyet hajtotta azt a hajtórudat, amely aztán az őrlőköveket forgatta. De ott találta meg a szülői imádság. És minden szülőt arra kérek, akinek élő hite van, és sokat szenved a gyermekei miatt, vagy valamelyik családtag miatt, vagy talán a házastársa miatt. Ne hagyjátok abba az imádkozást. Lehet, hogy már nem lesztek itt a Földön, de Istennél föl van írva, és az ima nem hiába való. Nem hiába való. Feleségem elmondta nekem, hogy amikor ő született, aztán tudta meg, a nagymamája egész éjjel térden állt, míg ő a világra nem jött. Nagyon egyszerű asszony volt, nagyon szegény. De az a térden álmodott imádság 20 éves korában a feleségemet utolérte. Meghívta egy barátnője egy bibliaórára, hát elment, mert jó református lány volt, és ott énekelték, hogy itt van szívem, neked adom Uram. Abban a pillanatban Dobos Margitnak, későbbi Zimányi Józsefnek megnyílt a szíve. És nem csak énekelt, adta is, itt van szívem, neked adom Uram. Hát legyen a ti életetekben is úgy. Nem hiába való, ha imádkoztok a tieitekért. Néha úgy tűnik, hogy annál vadabb, annál rosszabb az a valaki. Nem baj. Isten majd utol fogja érni. Senki se térhet meg a másik helyet. És annak a valakinek is meg kell térni. De a megtérésében Isten úgy fog munkálkodni, hallgatva bőjtjeinket és imádságainkat. Láttam anyám bőjtjeinek a hatalmas erejét, amikor valamiért bőjtölt, mindig elnyerte. Segítsen Isten a szülőknek ebben a küzdelemben. Nem tudták Sámsont hamarabb visszahozni. De a valaha küszöbénél megtalálták a szülői imádságot Sámson, és oda segítették a zsidókhoz itt levél 11. fejezetébe, a hitlősök közé. Azt olvassuk, kifogynék az idővel, ha szólnék sok mindenkiről, és Sámsonról. Hogy került ez az ember a hitlősök közé? A szülők imádsága is segítette. Sámson, Izrael bírája. Egymás után aratta a győzelmeket a filiszteusok felől, belül pedig szenvedte a vereségeket. De szomorú, amikor valaki kifele úgy látszik, hogy győzelmesen halad, belül pedig meg van verve. Én is voltam olyan állapotban, hogy jól prédikáltam, hogy mondták, de belül nagyon meg voltam verve. Ismertem embereket, akik evangélizáltak, emberek tértek meg, belül úgy tönkre voltak, mert a végén jött a süllyedés. Sosem olyan fontos, hogy én mit végzek Istenért, hanem hogy Isten mit végez bennem. Én mindig örömmel említem Mózest. A világtörténelem nem ismer egyetlen egy hadvezért, népvezért sem, aki egy ilyen több mint egymilliós népet, egy kihetlen pusztai úton 40 évig vigyen és tápláljon, ahol nincs vezetés, nincs aratás. És az a véreskező ember, mert véresebb van, egy ütés és nincs egy brigádvezető Egyiptomban. Ez az ember állandó ingerlések, bosszantások, zúgolódás, amelyek körülvették, még Miriam is, meg Áron is fellázadtak ellene. Ilyen állandóan zaklató körülmények között a Föld legszeridebb embere volt, mert Isten nagyobb munkát végzett Mózesben, mint amit Mózes végzett Istenért. Elmondtam többfele, de most közeledik a hétnek a vége, és úgy félek, hogy valamit nem mondok, valamit el kell mondani. Csak úgy futólag említem a Ézsaiás 6-ból a szerápok 6 szárnyát. Tudjátok ugye, hogy kettővel lábát vette be, kettővel arcát, kettővel lebegett. Tehát az imádat, hódolat kétszer annyi volt, mint a munka. És aki közületek lelki munkában van, aki az Úrnak akar szolgálni, nem kell hozzá papi oklevél, nem sok hasznom van belőle, csak a nyugdíjam. De aki az Úrnak akar igazán szolgálni, gondolja meg, hogy az Úr hadd dolgozzon többet bennem, mint amennyit én dolgozok ő érte. Sokszor nincs időnk Istennel beszélni, mert annyi emberrel kell beszélnünk róla. De nincs időnk, hogy meghallgassuk azt, amit ő akar nekünk mondani, pedig másokért is mondaná. Sámson nagyon ostoba ember volt. Nem tanult az első házasságából. Elvette egy filiszteus lejárt. Tudjuk, hogy más szórakozó alkalom nem volt televízió, nem voltak különféle artisták. Hát, mondok egy találós mesét. Mondott egy találós mesét, nem tudták kitalálni. De ez filiszteus volt az asszony, a feleség. Addig zaklatt a Sámsont, hogy belefáradt a lelke. Neki elmondta a megoldást. És az utolsó estén a határidő előtt, mert nap lement volna, megfejtették. Megcsalta a férjét már így is. Sámson nagyon dühös, tehát ott hagyta a lakodalmat. Jó csomó filiszteust nagyon vert megint. Közben ez a drága feleség még a lakodalom végén hozzáment a vőfélye Sámson barátjához. Micsoda társaság, micsoda asszony, micsoda légkör. És nem látja az ember, hogy hol van. Isten lelke kezdte indítani fiatal ember korában, szóra és ösztáról között. Olyan szomorú, hogy ugyanott temették el. Ahol Isten lelke először érintette meg és melegítette fel az tívét, ugyanott tették azt a felismerhetetlen roncsot. Gondoljátok el, hogy 3000 ember. És egy tetőzött, rázóan egy emberre. Nem lehetett felismerni. Ott csak egy húsroncs volt, akit eltemettek. Ott nem volt szeme, szája, pile orra. Nem lehetett tudni, hol van. Vállalta ezt a halált. De ugyanott temették el ezt a roncsot, ahol pedig Isten lelke kezdte indítani. Nem így kellett volna meghalnia. Az Isten különös kegyelme, hogy mégis hazavitte. És ezután a kudarc után Gázában fölkeres egy paráznanőt, majdnem az életébe került, körülfogták, kiszakította a vaskaput, és a hátán felvitte egy hegyre. Senki nem mert hozzá közel menni, mert meglengette volna azt a kaput, el sem vette volna a falu népét. Aztán jön Delila, innen már nincs menekvés. És amikor Delila karjába szédül, Sámson már teljesen vak. Mikor az ember elolvassa, hogy egymás után milyen óvatosan, milyen taktikával, hogy halad Delila a cél felé, miben van az erőd, Sámson mindig hazudik. Milyen prigyed, ahol az egyiknek mindig hazudnia kell a másiknak. Istentől szerzett prigyez, ahol mindig hazudni kell a másiknak. És a végül megint elfárad a lelke, pedig már volt egy leszke. És megmondja, ha levágják a hajamat. Delila elringatja, milyen ravaszul fölébreszti, miután levágták a haját. Sámson rajta a filiszteusok ébredj. Kimegyek és lerázom őket, mint egyébkor is. Orró dróttal, kétágúval kiégetik a szemét. Láncokat rá. Viszik a gázai úton lefele Gázába. Sok-sok évvel ezután a gázai rab vak menet után egy Filip nevű evangélista is ment ezen az úton. Isten lelke szólt neki, gyej fel, menj el dél felé, azon az úton, amely Gázába visz alá, és utolér egy hintót, ott ül egy afrikai miniszter, akit Krisztushoz tud vezetni. Milyen más menet volt a Filipé, milyen rettenetes volt a Sámsoné. Ez a vakság olyan érthetetlen. És testvérek, a bűn, az engedetlenség megbutítja az embert, megvakítja, megvérítja, meggyengíti, megnyomorítja, tönkreteszi. És most ott vagyunk, amit olvastam. Eljött az idő, hogy Sámson négy szem közt legyen az ő elhagyott Istenével. Különös találkozó. Gondoljátok el ezt a börtönállapotot. Most már nem vonzák a filiszteus lányok szépségeit. Mikor behozzák az ételt, ha az a fiú nem adja pont a kezébe, leteszi valahova, akkor a szag után kell tapogatva menni, hogy nevetnek rajta, megtalálod a fazekat? És ha belehullottak legyek, vagy egyebek, mindegy, nem tudja, mit eszik. Micsoda megalázott állapot. Csipkedik, rángathatják a szakállát, gúnyolódnak. Jó erős ételt kap, mert baromi munka, baromi erő kell, hajtani kell rudat, és nincs megállás. Őrölni és őrölni kell. Dolgozik Filiszteának. Vakon, rabszolgaként. nem akar fényes szemmel az Úrra nézve az Úrnak szolgálni. És elérte ez a rettenetes ítélet. És most én megpróbálom elmondani, hogy ebben a helyzetben mi történt Sámsonnal. Nem akarok képzelődni, és nem novellát mondok, hanem úgy az ige alapján, és ahogyan belepróbáltam magam élni a Sámson helyzetébe, megpróbálom úgy elébetek vetíteni ezt a helyzetet. Most ebben a rettenetesen nyomorult, kisúfolt, megvetett állapotban ez a hűtlen fiú, Izrael volt bírája, most kiált egy nagyot. Feltör belül az imádság, magamat képzelem úgy bele. Megismersz-e, Uram? Most megismersz-e a láncokon, vakon, vajon nélkül megismersz-e? Fogantatásom előtt szerettél, elhívtál, megáldottál, erőddel megkínáltál, most megismersz-e? Nézd, ilyen vagyok. Nem látlak, de látlak. A kezemen lánc van, de átkarollak téged. Nyomorult vagyok, de kiálltok. A lelked, amely indítani kezdett sok évvel ezelőtt Tóra és Esztál között, a szabad földön, megtalál engem itt, a rabság földjén, mert nagyon nyomorult vagyok, Uram. Ó, mennyi imád mondhatod, nem tudom elmondani. Lehajolsz-e még egyszer hozzám, Izrael szent, nagy erős, hűséges Isten, lehajolsz-e hozzám. Én a hűtlen Sámson vagyok, de te a hűséges Isten vagy, igaz és egyenes, és nem csalár. És most mondhatod valamit, én így imádkoztam volna, megpróbálom elmondani a Sámson nevében. Izrael Istene, féltő szerető, nagy erős és bosszúálló Isten, a bosszút megállottad. Most öntsen ki féltő szerelmedet. Hajol le még egyszer hozzám. És amikor izzadt, fáradt homlokát megsimítja, megáll a keze. Megállnak az ujjai, a hajában. Mi van az égében? De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Hát meghallgatott. Megtapasztalja magának, kinőtt a haja. Valami rettentő gyors nevés volt, hogy a kegyelem dolgozik. Megtelt újra erővel. Most már nem, nincs semmi baj. Sámson most már mindent lát. Most lát igazán. Most látja Jehovát, és ezt mondja magában. Uram, nem csalódtam benned. Olyan vagy, ahogy gondoltam. Bosszúálló Isten, de féltőn szerető. Féltékeny szereteted most lehajolt hozzám. Köszönöm, hogy minden szeretetből van. Most már nem rettenetes a lánc. Csúfolódhatnak, gúnyolódhatnak, és elmondják neki, bejön valamilyen küldönc. Készülj, Sámson, Dágonnak, Istenünknek nagy ünnepe lesz. Fogod hajigálni a vasgolyókat, de vigyázz, nagy a fejedre sem vissza. Úgy dothani, el is kapjad. Ha játszani fogsz, hadd nevessünk sokat. Gyere, te barami sorba süllyed, Izrael bírája, gyereké. Egy kisfiút küldenek oda, ebben is megalázzák. Az veleti Sámsont. Ott a nagy ünneplő sokaság. Mindenki látni akarja, megalázva. Hiszen ezt mondják róla. Nézzétek, így örvendeztek. Így örvendeztek filiszte apjai. Kezünkbe adta Istenünk Sámsont, aki ellenségünk. Mikor meglátta őt a nép, dicsőítették Istenüket. De rettenetes lehetett Sámsonnak. Neki úgy kellett volna járni, hogy az Urat dicsérjék. És íme Istenüket dicsérjék, és ezt mondják. Kezünkbe adta Istenünk azt, aki ellenségünk, aki pusztította a földünket, aki sokat megölt közülünk. Most eljött a gúnyos bosszúállás ideje Sámson felé, de nem tudták, hogy megbékült vele az Úr, és visszakarolta magához. Sámson már szabad. Sámson oda jutott, ahova soha életében. Oda szánta a testét. Eddig a teste az övé volt, csak a filiszteus lányoké. Csak a hitvallása volt Jehováé. De a szeretete ott csüngött a filiszteus lányokon, most már nem. Most már a teste is az Úré. Oda szán mindent. Milyen hatalmas erőre mondja, hadd halljak meg a filiszteusokkal együtt. És elhangzik az az imádság, amit hallottatok. Uram, Uram, ne feledkezz meg rólam, és erősíts meg engem most még egyszer. Ez már egy olyan diadalmas, fergeteges, bátor imádság. Ez elsöpör minden ördögi akadályt. Hiszen ott van a fején a haj. Most filiszte vakult meg. Senki nem veszi észre, hogy ismét kinőtt a haja. Még mindig kopasznak látják Sámson. Most ők vakultak meg. Mi Sodomában megverték az angyalok a sodomaiakat, hogy ne találják meg az ajtót, hogy betörjék Lótra. Merem állítani ennyi tanú előtt az ég seregeit, és Sámson soha életében ilyen boldog nem volt. Soha ennyi öröme nem volt. Soha ilyen erős nem volt. Soha ilyen tiszta nem volt. soha ilyen közel Istenhez nem volt. Soha ilyen alkalmas eszköz nem volt, mint most, mikor mindent odaadott. Közöttetek vannak szomorú keresztények azért, mert mindig alkudoznak balzsebetekben, az ördög kotorászik jobban, az Úr keze, keresne valamit. Szívetek kamrái is így vannak elosztva. Aki szeretne felszabadult, vidám, boldog keresztény lenni, egészen adja magát az Úr Jézus kezébe. Van itt valaki, aki azt hiszi, hogyha odaadja magát Krisztusnak, akkor tönkre megy, akkor ki lesz fosztva? Az Úr elvesz valamit, amire szükségem van, ami jó nekem. Én eddig csak kaptam Krisztustól, és csak veszítettem, mikor vétkeztem. Sose tapasztaltam, hogy a bűnben igaz öröm lett volna, vagy gazdagodtam volna. Rongyos, nyomorult, koldus lettem, szegény, eltévedt fiú. De kegyelem újra meg újra lehajolt hozzám, de sokszor megtapasztaltam. Mondtam nektek, a Bibliámban aláhúztam, külön megjelöltem, sokszor lehajoltál hozzám. Csak én most úgy érzem, hogy nincsen rendben. Ellenséges nyilag benne vannak. Megmérgezte valamilyen megtartott bűn. Engedjétek, hogy Isten kegyelmesen lehajoljon hozzátok, és kivegye onnan azt a mérget. Engedjétek magatokat meggyógyítani, egészségessé és erőssé tenni, ami alkalmas voltunk, nem magunktól van, de amint kiszolgáltatjuk magunkat, alkalmasak vagyunk. Legyetek ilyen boldog keresztjének, és senki sem menjen ma innen úgy el, mint a gazdagi fiú elment Jézustól elbúsulva, mert egy láncon még fogva volt, és nem tudta azt a láncot elszakítani. Sámson nem tudta, hogy ezekben a percekben lépve a zsidókhoz étlevél 11. fejezet, ezt nem tudta. És csak azt tudta, hogy mindent odaadtam az Úr kezébe. Eddig a bűnnek szolgált a testem, most odaadom az Úr szolgálatára. Dávid a 84. Zsoltárban később megírta, testem és lelkem újjonganak az élő Isten felé, mikor az ember lelkének jól van. Mikor igaz, hogy Isten közelsége oly igen jó nékem, akkor a testünk is újjong. Akkor irtózunk még a gondolatától is minden testi dolognak és bűnnek. Mikor örvendezünk a testi örömekben, Krisztus nélkül, mikor szeretünk valamit, amit ő gyűlöl, mikor ragaszkodunk valamit, amit ő utál, nem vagyunk boldogok soha. Én mindig egy gáz helyzetben vagyok, amikor néha a televízióban látom ezeket a rock és pop muzsikára dülöngülő, csapkoló fiatalokat. Úgy sajnálom őket. Nem tudom, igazán hiszik-e, hogy boldogok. És újra elmennek azokra az estékre, és az a sor, hogy szépen dobálják minden tagjukat, olyan rettenetes, holtfáradtan, kimerülten, hazudják maguknak az örömöket. Egész más az az út, amelyiken nekünk járni kell. Igen, most meg kell mondanom, ahogy a Jézus szavaira utalok, sokkal jobb volt Sámsonnak átmenni az örök élete összeroncsolt testtel, mint egészségesen Delila öléből menni a pokolba. Azt mondta Jézus, ha a szemed botránkoztat meg a kezed, jobb neked csonkán bemenni az életre, mint két szemmel, két lábbal a gyehennára. Sokkal jobb volt Sámsonnak összeroncsoltan elmenni haza, mint Delila öléből a pokolba. Isten kegyelme ilyen keményen, ilyen majdnem erőszakos szeretettel, de Sámsonnak a szíve is hajlott el, ez nem úgy volt. Tegnap mondottam, Isten senkit fogcsikorgat, ha nem hajt az üdvösségre. A 115. Zsoltárból olvasok. A 115. Zsoltárból a 12-14. verset. Visszatásról olvasom. Azoknak, akik másokért imádkoznak, akik a maguk lelkért tusakodnak, akik a gyermekeik sorsát vagy a fájdalmasan hordozzák, a 115. Zsoltár 12. versétől olvasom az igét. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat, áldjon meg titeket az Úr. Szentlélek mondatta el Dávid által, én most elismételtem, hogy bizalmat ébresztek bennetek. Nincsen több mondani valóm, de jó lenne, ha megmondanátok a téjéteknek, azoknak, akik talán gúnyolódnak vagy csúfolódnak. Mondjátok meg szelíden, amikor meg lehet mondani, mert néha a szólás csak káromlásra indítja őket, hogy téged gyermekem vagy az, aki nekem az én imádságom szüntelenül kísér. Amíg élek, én nem fáradok el imádkozni, érted? Ahogy az én megváltom, nem fárad el könyörögni, most is értem, és hordoz engem. Így erősödjetek.